Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a nap vendége Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdász, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallják, és miként ígértem a műsor első részének utolsó percében, kitérünk a műsor második részében a magyar gazdaság növekedési kilátásaira. A Varga Mihály pénzügyminiszter jelzése alapján ez a legfrissebb kormányzati bejelentés 2,5%-os növekedés várható, de 2 biztos lesz idén.
Hát én ennél kicsit még merek optimistább is lenni, bár lehet, hogy a részletes GDP adatok után ezt majd újra gondolom. Tehát azért tegyük hozzá, hogy fogyasztás, beszéltünk róla, hogy az első 3 hónapot érintve, ugye itt a december-februári kereseti adatok alapján van egy 10%-os reálbérnövekedés, emellett ugye a nyugdíjak reálértéke is nőtt, szokatlan dolog, ugye az utóbbi években mindig az volt inkább a szokás, hogy utólag kellett kipótolni a vártnál magasabb infláció miatt. Most ugye arról van szó, hogy a infláció kisebb, a nyugdíjemelés pedig magasabb, tehát reál értékben növekednek a nyugdíjak, és ugye ez megint csak serkenti a fogyasztást, magasabb kereset is. Hát persze van egy óvatossági motivumunk is, de ez már talán valamennyire oldódik, ugye legutóbbi kiskereskedelmi adat az éves alapon plusz 4,2, havi alapon pedig plusz 2% volt, hát persze sokan elkezdték keresni, hogy hát ez biztos nem jó, tegyük hozzá, hogy a rossz ipari adatoknál nem kezdték el keresni, hogy nem jó. Beruházásoknál csökken a kamat, jönnek uniós források többé-kevésbé, nem tudom, hogy többé vagy kevésbé, de jönnek. Tehát ennek megint a felé kéne mutatni, hogy a beruházások is beindulnak. Ugye, ami kérdés, az export-import.
Hogy ez, látod? Ez azért ez az elég visszaeső ágazat sajnos, itt a friss számok alapján. Egyébként éves kivetítésben mi az, amit lehet jósolni? Mert ugye a hányad éppen nem rossz, igaz, export-import hányad nem rossz, csak a volumennel van a gond.
Egyébként a volumen sem annyira rossz, mert ugye, ha megnézzük, akkor azért a külkereskedelmi egyenleg az nagyon szép számokat produkált az első negyedévben. Ugye első negyedéves export-import számunk, meg különösen ami nagyon fontos, a szolgáltatás, az még nincs. Ugye a szolgáltatásnál talán annyit tudunk, hogy a turizmus az minden valószínűség szerint elég jól ment. Az év egészében mi várható, ez egy nagyon jó kérdés. Itt nagyon függünk attól, hogy a németek mit csinálnak, hogyan teljesítenek. Itt mintha már valami pozitív jelek jelennének meg, ugye akár a ilyen hangulatindexekben, akár az ipari teljesítményben rendelés állományban. Nem mondom, hogy az éves alapon még nem jelent visszaesést, de havi alapon már jöttek ki jó számok, tehát ez alapján azért valamennyire lehet bizakodni talán.
Ejtsünk szót, miután ugye Magyarország számára a legfontosabb kereskedelmi partner az Európai Unió, ott mi a helyzet? Most már azért május végét írjuk.
Így van, hát nincs recesszió, hogy valami jót mondjak. Nagyon nagy növekedés sincs, ugye ebből viszont következik, viszont legalább az infláció jó. Tehát ugye 2,4% volt az utolsó adat, most az eurózónára értve, hiszen ugye a monetáris politika szempontjából az eurózóna számít nekünk, ami azt jelenti, hogy az Európai Központi Bank elkezdheti csökkenteni a kamatokat, hogy ezt júniusra várjuk is, és ez azért talán egy kicsit tudja serkenteni a gazdaságot.
Németország esetében van valami biztató jel, hiszen nekünk ugye miként kitérte rá az a legfontosabb partner.
Ugye, ahogy említettem, azért vannak most már olyan adatok, a hangulatindexek, ipari adatok, amik most már úgy kezdenek jók lenni. Nem azt mondom, hogy nagyon jók, de ilyen havi alapon már vannak egész biztató dolgok.
Hát nem régebben tette közzé a német-magyar kereskedelmi és iparkamara konjunktúra jelentését, tehát az sem sikerült túl rózsaszínre. Egyébként hogy látod, itt kicsit kitérünk itt a Magyarországon zajló vállalati beruházásokra a német pozíciót. Ha mondjuk a BMW gyára gondolunk, amely jelesül egyébként már elméletileg hamarosan megjelenik a nagy számokban is.
Hát lássuk már ezt a nagy számokat, igen. Ugye most azért a kínai beruházások volumen az magasabb, legalábbis ugye, amit a HIPA támogatott, a kínaiak előre törtek. Hát nyilván ez azért valószínűleg sok tényezőre visszavezethető. Egyrészt ugye most nagyon barátkozik a külgazdasági politika a kínaiakkal, talán a németekkel most egy kicsit kevésbé, de nyilván visszavezethető arra is, hogy a német vállalkozásoknak nem feltétlenül most megy most annyira jól, hogy nagyon beruházzanak. idehozhatjuk talán az elektromos autókat, és ahol most Európa azért egy kicsit lemaradt, és itt ugye...
És hogy látod, mi van itt a háttérben? Hát egy időben ugye pont Németország volt a legnagyobb gesztora az elektromos autógyártásának.
Jó kérdés, hogy mi van a háttérben.
Miért sikamlott
meg? Nem egy tényező, de hát azt látjuk, hogy nem annyira ment az innováció, talán egy kicsit bele is kényelmesedtek, nem tudom, nem volt motiváció, vagy jó kérdés.
Tehát, a németek szabtak meg egyébként egy 2035-ös határidőt, hogy akkor nagy a belső égésű motorokkal elmehetlek. Nem is lehet majd közlekedni, ha jól nem hiszem, legalábbis. De maradva egyébként még
hát
tovább.
Ugye, de pont ezek a határidők sokszor a versenyképességet csökkentették. Tehát, hogy ugye amíg más esetleg nem szabott magának ilyen határidőket, addig mi szabtunk, és ez nem, tehát nyilván a klíma szempontból, zöld szempontból indokolt, csak a gazdaságotnak, meg a cégeknek azért fáj.
Kérlek szépen, más nagy európai gazdaságokkal mi a helyzet? Hát sokan meglepődtek, amikor például a spanyolok feljöttek.
Igen, most mintha a déliek egy kicsit elkezdenének vidámabbak lenni, mert ugye a déliek mindig vidámak, de hát amíg azt láttuk, hogy a 2008-as válság után az olaszok gyakorlatilag stagnáltak egy 10 évet, és nem jutottak vissza, vagy visszajutottak az eredeti szintre, de a fölé nem. Most, minthogyha ezekben az országokban azért elkezdene lenni némi növekedés, hát ugye, ha kinézünk a szomszédbe, akkor Románia az elég jól megy, mindig jó GDP adataik vannak, a költségvetésről már ugyanez nem biztos, hogy elmondható.
Meg az államadósságukról sem. Ugye?
Hát azért cserélhetnénk államadósságot.
Igen, csak mondjuk a folyamat másabb, ugye ott többszöröződés van.
Hát azért többszöröződés, nincs növekedés.
Hát a statisztikák szerint jelentősen megugrott az államadósság, nem tudom, korábbi szintekhez képest, de mondjuk csak évig az számunkra, itt az itt jóval magasabb a GDP arányos adósság.
Hát ugye ezért mondtam, hogy cserélnénk
vele. Olaszok, franciák, hogy látod őket?
Ugye olaszok most viszonylag kedvező adatokat produkáltak, hát ugye franciáknál azért talán vannak problémák, de az sem feltétlenül annyira rossz.
Ugye most a főpiacainkról beszéltünk, egyébként Románia is főpiac, hiszen a kivitel szempontjából Ausztriával van nagyjából fejfej mellett, de ha már itt szóba került, hogy a költségvetés hiány áramadóságot evezzünk át a hazai talajos vizekre, hogy látod a hiánynak a lefutását? Mert azért magas volt nagyon tavaly.
Hát ugye tavaly 6,7% volt. Ennél nagyobbat egyébként az imént megdicsért olaszok produkáltak 7,4%-kal, de azért a románok sem nagyon maradtak le, tehát ott a 6,6% volt. Ugye Romániában azért egyébként ez a nagy növekedés párosul egy egyensúlytalansággal. Hát nyilván ez egy kockázatos gazdaságpolitika, hogy nyomjuk a gazdaságot, egyensúlytalanság van, meglátjuk, hogy ez bejön nekik, vagy nem.
Ugye tehát ugye elötötték fel a léptéket, hogy fogyasztást
fogyasztás van,
növeljék.
Igen. Ugye persze ott azért nagyon nagy a hazautalás, tehát nagyon sok a külföldön dolgozó, ugye Magyarországon arányaiban messze nincs annyi, és hát nyilván persze, ha ők hazautalnak, akkor van miből fogyasztani. Ugye Magyarországon nem vagyok róla meggyőződve egyébként, hogy olyan arányban utalnának haza.
Tehát a kint keletkezett jövedelem ott is költődik el. Magyarán szemben ugye a 4-5 milliós román lakosság lakik ugye kint a Nyugat-Európában, és azóta a jövedelmük
egy részét. Jobban, igen. Tehát ugye ez egyébként a balkáni országokban is jellemző, hogy azért jobban haza utalnak. Magyarországon szerintem ez kevésbé.
Tehát akkor ez kevésbé javítja a költségvetés pozícióját. Mi az, ami
hát
javítja?
Nem a költségvetését, hát akkor költségvetését is, de ugye a tulajdonképpen a háztartásokét, hogy mennyi pénzük van költeni, aztán persze abból adóbevétel lesz, és ugye a tavalyi évben ez volt az egyik legnagyobb probléma, hogy az áfa bevételek nem úgy alakultak, ahogy kellett volna. Nyilván emellett kiadási oldalon is voltak problémák, ugye itt talán a kamatkiadásokat hozhatnám ide, illetve azért az energiárak még a tavalyi évben okoztak egy kiadási sokkal, de az áfa bevételek voltak nagyon alul teljesítőek. Hát részben ugye a fogyasztás visszaesése, részben talán nem tudom, feketedés, szürkülés, ki tudja.
Maradva még továbbra is a magyar költségvetésnél, mennyire jelent úgymond vigaszt, hogy például majdnem 700 milliárd forint összegben stoppolták a beruházásokat?
Hát ugye valamennyire mindenképpen vigaszt jelent. Ugye a kérdés az, hogy ez elég lesz a 4,5%-os terv teljesítéséhez. Ugye az elmúlt években ezek a tervek azért mióta koronavírus volt, azóta nem annyira teljesültek. Ugye most a költségvetést a jövő évit még nem is fogadták el, ami egyébként egy májusban nyilván nem is probléma. Tehát
hát ugye kérlek szépen az a hír, hogy majd ismét őszi tervezés lesz. Sokan felkapták a fejüket erre egyébként, hogy is mondjam, tehát a közgazdasági szempontból jogos, hogy visszatérnek egyébként talán a korábbi, mert 10 évig volt, nagyjából 8-10 évig volt ez a korai költségvetések időszak, hogy visszatérni a őszi ülésszakon elfogadandó büdzsére?
Hát ugye 8-10 év első felében, hogy nagyjából sikerült eltalálni a dolgokat. 8-10 év második felében nem annyira. Tehát ugye amikor bejött egy Covid, bejött egy háború, akkor azért egy kicsit mozgékonyabb, változékonyabbá ez a jó szó, vált a világ. Tehát nyilván nehezebb is volt költségvetést tervezni, magasabb is lett általában a hiány, tehát nem biztos, hogy jó ezt erőltetni. Később meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye most az idei költségvetés még a kérdés, tehát még ugye annak a módosítását sem láttuk, csak ugye bemondtak egy magasabb hiányszámot, hogy akkor 4,5%.
Hát meg a növekedési pálya is kisebb lesz a tervnél.
Így van, ugye ez is bemondás, illetve, hogy ez a konvergencia programba leírásra is került.
Azért amikor beszélünk, hogy csak első pontásra tűnnek ezek a számok kicsinek, hiszen egy költségvetésben egy másfél százalékos elmozdulás már tétel, nem?
Hát az elég nagy tétel, igen, tehát ugye 4% volt az eredeti terv, most 2,5, ugye a 2,5 az abban a szempontból jó, hogy azért az teljesíthetőnek tűnik. Van, aki pesszimistább, de azért azt gondolom, hogy az mindenképpen elérhető. Hát ha jobb lesz, akkor nem leszünk szomorúak, de hát azért, hogyha tényleg ez a fogyasztás így be tud indulni, az azért az áfa bevételeket kedvező irányba tudja lökni, ami a költségvetésnek elég nagy bevétel, sőt, ugye ide hozhatjuk a kiskereskedelmi külön adót is. Tehát ugye Magyarország egy nagyon nagy fogyasztási adózással bír. Van egy 27%-os áfánk, nagyobb láncoknak egy 4,5%-os külön adó, tehát ez azért elég nagy tétel a költség.
Tehát, hogy kiveszem a szavaidból, szerinted a gazdasági növekedés mozgató rúgója a fogyasztásnak a beindulása lesz, házhatása?
Mindenképpen, hát ugye van is honnan beindulni. Ugye ne felejtsük el, hogy tavaly azért a reálkeresetek, és ha nem is nagyon, tehát azért nagy katasztrófát én itt nem vizionálnék, meg éhenhalást, meg ilyeneket, de egy 2,9%-os reálkereset csökkenés volt a tavalyi évben. Hát nyilván ugye ez egy dolog, de a fogyasztók meg ezt azért érezték, meg hát bementek a boltba, és látták az árakat, és azt mondták, hogy ezt azért már nem, tehát azért mindent mi se fizetünk ki. Tehát ez nyomot hagyott a fogyasztásban, van honnan növekedni.
Hát nem tudom, osztod-e azt a mondást 2024-ben egy májusi eső aranyat ér?
Hát van a kertben cserezni, szóval ezt most nem annyira.
Agrárium tekintetében mi a várakozás, mi lehet, hiszen egyébként összességében ugye ez most nagyon jót tett az elmúlt két hét csapadékosabb időjárása.
Hát ugye agrárium tekintetében azért a tavalyi év az nagyon erős volt. Tehát ugye számítottunk arra, hogy a tavaly előtti nagyon gyenge év, ugye rekordasszály, után lesz egy felpörgés, de hát ez a felpörgés ez még erősebb is volt, mint azt gondoltuk, per vártuk. Zárójel, hogyha nincs ez a felpörgés, akkor a tavalyi GDP még csúnyább lett volna. Mondjuk az előtte lévő évi meg még jobb. Tehát innen azért nem tudom, hogy van-e fölfelé, vagy el tudjuk érni ugyanazt a szintet, mint egy évvel korábban. Én azt gondolom, hogy egy stagnálásnak már idén örülnénk a mezőgazdaságban, de hát ugye azért itt az időjárás az mindig nagy úr.
Váltérünk a utolsó témákra, amit ígértem, ez pedig az Európai Uniós pénzek, és akkor idehoznám, hogy versus FDI, nem tudom, így látod-e, de hát kicsitelen még nem akkora iramban jönnek az Európai Uniós pénzek, mint amire tavaly számítottunk.
Hát igen, ugye azért Brüsszel nem sérte a kifizetést, ugye az első három hónapban 328 milliárd forint volt a uniós források bevétel, és 534 milliárd forint a kiadás, ugye ez a bevétel, tehát amit Brüsszel fizetett, ez 13%-a volt az előirányzatnak, tehát nem kapkodják el, ez teljesen biztos, nyilván nem is akarják elkapkodni, de hát legalább ugye már a pályázatok egy részét ki lehet írogatni, itt ugye GINOP plusz, tehát a gazdaságfejlesztési operatív program kapcsán van egy várható idénre 850 milliárd forint értékű kiírás, tehát azért valami beindulás lassan, fokozatosan, de ugye az RRF-nél még mindig nem, ugye választások...
Mármint a helyreállítás alap. Helyreállítás beszélünk, alap. Hogy mindenki képbe legyen, hogy ez a Covid okozta gazdasági sokknak a gyengeségeit próbálta volna menedzselni. Igen, lehet hát így ez, fogalmazni, de hát nem, ez még nincs itt.
Ugye igen, tehát a Covidot lassan majd elkezdjük helyreállítani, de ebből még Brüsszel semmit nem fizetett ki. Tegyük hozzá, hogy azért persze Magyarország egy kirívó példa, mert ugye tőlünk ezeket a forrásokat elzárták, de akiktől nem zárták el, ott is ezeknek a pénzeknek az egyharmadát sikerült lehívni, tehát a Covid utáni helyreállásból következő pénzeknek a nagyobb része még nincs lehívva, nincs felhasználva, tehát már lassan nem is emlékszünk a Covidra, nyilván ez túlzás, de ez nem tűnik úgy, hogy egy nagyon hatékony forrás lett volna.
Mennyiben tudják pótolni a devizapozíciót, lehet így fogalmazni a FDI pénzét, tehát a külföldi működőtőke beruházások?
Szerintem semennyiben. Tehát ugye persze mondhatjuk, hogy akkor a külföldi beruházás teremt munkahelyet, csak ugye a uniós forrás az támogatja a KKV-t, ugye a KKV-nak az FDI az inkább konkurencia. Nyilván makroszinten kell az FDI, meg jó az FDI, tehát nem ellene beszélek. Az FDI-ból nem lesz megcsinálva az a jóléti, közlekedési, infrastruktúrális, egészségügyi beruházás, ami ugye meg lenne csinálva uniós forrásból, tehát azért a kettő az valahol összeér, de nem látjuk azért a tavalyi évben is, hogy nem tudja pótolni egyik a másikat.
Mit vártok egyébként, akkor, amikor FDI-ról beszélünk 2024 vonatkozásában, mekkora pénzbeáramlást?
Hát én nagyon konkrét számom nincs.
Mert hát a tavalyi év az nagyon sikeres volt a tekintetben, nem?
Tavalyi év az sikeres volt, hát valószínűleg idén is lesznek azért bőven bejelentések. Nyilván itt ugye mindig az egy kérdés, hogy mi a konkrét bejelentés, hány új munkahely, ebből mennyi a magyar munkavállaló, nyissunk egy zárójelet, és milyen hozzáadott értéke van ezeknek a munkahelyeknek, tehát hogy tudják ezek segíteni a felzárkózást.
Hogy látod egyébként a kínaiaknak a bejövetelét, már mint ami a pénzügyi oldalról van, időzőjelbetében van, természetesen csak azért mondom, mert ugye sokan veszélyesnek tartják a kínai tőkének a megtelepedését, bár egyébként megnéztem itt a műsorról készülve a GDP arányosan, hogy Szerbiában például 12% a hányad, ugye Magyarországon meg a GDP 1%-át érje el. Tehát azért nem olyan lesz az a majd több is, de egyéb iránt látsz ebben valami különlegességet?
Hát ugye ez most egy eléggé élénk téma, nem feltétlenül csak Magyarország és Kína viszonylatában, hanem az Európai Unió és Kína viszonylatában. Tehát itt nincs annyira egységes vélemény, hogy most szeretjük a kínaiakat, vagy nem szeretjük, ugye éppen büntetővámokat akarunk kivetni rájuk, de egyébként van, aki nem akarja a büntetővámokat, mert akkor ők is kivetik a büntetővámokat, tehát én ezt egy elég összetett kérdésnek látom, meg látjuk, hogy mi lesz belőle, tehát hogy ez jó lesz, nem lesz jó.
Köszönöm szépen a beszélgetést, kimerítettünk tulajdonképpen minden olyan témát, amit terveztem. A napvendége tehát Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.